És újra itt vagyunk, vendégem továbbra is Gyarmati Rita, tanácsadó, szakpszichológus, és ugye van egy sorozatunk, amit mi elneveztünk sorozatnak, hogy egy különböző típusokat nézünk át, nemrég volt szó a megmentő típusról, most pedig az áldozat típusról beszélünk, de ezt előre kell bocsájtani, hogy ez egyáltalán nem ítélkező, nem pejoratív, tehát hogy senki ne úgy vegye, hogy mi most ezt átvesszük, és akkor erre mutogatunk, hanem igazából az a rossz ír, hogy valószínűleg minden típus mindenkiben megtalálható, a kérdés az az, hogy milyen mértékben és ezzel milyen mértékben nehezíti meg a saját életét. Átvettük azt, hogy tipizáltuk, hogy ki az áldozat. Elmondtad, hogy mik azok, amik kifejezetten jellemzőek. Aztán azt is átvettük, hogy ez honnan eredhet, hogy nyilván ennek vannak a múltban gyökerei, de te nagyon jól kihangsúlyoztad azt, hogy azért ezzel lehet változtatni. Tehát az ember nem okolhatja folyamatosan a múltját azért, amilyen a jelene. Sőt, idehoztuk a Döntés című könyvet, ami nagyon jól megmutatja, hogy bármitől történt is velünk az életben, bizonyos döntések nyomán és bizonyos viselkedések nyomán akár változtatni is lehet, vagy a hasznunkra is fordíthatjuk azt. És most arra hagytuk azt a részt, hogy te mit mondasz, hogy hogyan tudja valaki ezt magában megváltoztatni, hogyan tud eltérni a megszokott viselkedési formáitól, amennyiben áldozatként viselkedik, és úgy érzi, hogy az élete abszolút nem az ő kezében. Már nyilván arról beszéltünk, hogy először ezt fel kell ismerni. Na, de hogyan tovább?
Igen, hát ez a legnagyobb probléma, hogy voltak éppen az áldozat, az neki ez a komfortzónája. És ezért ő sokszor érzi azt, hogy inkább marad a biztos rosszban, mint hogy kilépjen a bizonytalanra, mert hogy ott nem tudja, hogy mi történik. Tehát a saját komfortzónából nagyon nehéz kilépni, és hát hogy honnan ismeri föl? Szoktuk azt mondani, hogy csak annak lehet segíteni, aki akarja a változást. Tehát, hogyha valaki nem akar változni, akkor nem nagyon lehet, és arra nagyon kell vigyázni, amikor így segíteni akarunk valakinek, hogy nehogy az legyen, hogy minket húz bele abban a helyzetben, amiben ő is van. Tehát ez borzasztó néz. Ugye azt mondtuk, hogy a gyerekkorban indul ez a dolog. Általában sok pszichés probléma a gyerekkorban indul, és hogy ez egy ilyen gyermeki én, aki benne maradt abban a helyzetben, hogy nem kell felelősséget vállalnom, a környezetem felelős mindenért, és hogy így akkor borzasztó nehéz az, hogy ő felismerje azt, hogy ez nem jó neki, amit csinál. Amiből föl tudja ismerni, vagy esetleg ami a környezetének segített abban, hogy meggyőzze azt a valakit, aki egy áldozat szerepben van, hogy ez nem jó neki. Ugye azt szoktuk mondani, hogy akár szenvedélybetegség esetén, vagy akármilyen mentális probléma esetén, amiről beszéltünk, hogy mindenkiben minden van, tehát bennem is van áldozat szerep, elő is tud jönni bizonyos helyzetekben, csak ezt fel kell ismerni, de hogy tudunk segíteni annak, aki ebben benne van, azt szoktuk mondani, hogy az életminősége rovására megy az, hogy ő egy helyzetben benne ragadt. Tehát ezzel talán lehet egy tükröt tartani a másiknak azzal kapcsolatban, hogy nem halad az élete, nincs perspektívája, ugyanazokban a körökben fut, és hát arról is beszéltünk, de ha nem, akkor beszéljünk arról is, mert fontos, hogyha nagyon sokszor kerül ugyanabban a helyzetbe.
Erről pár szót azért váltottunk, hogy ez az ismétlődés, ez fontos, hogy ezt észrevegyük, hogy hoppá, hát mindig ugyanaz és ugyanaz történik.
Igen, és például, hogyha mondjuk egy párkapcsolatban kerülő mindig ugyanabban a helyzetben, nem egyben, hanem minden párkapcsolata ugyanúgy végződik, akkor ez egy nagyon erős tükör lehet, amit nekünk csak meg kell pendíteni, mert hogy ő látja, hogy mondjuk nincs egészséges párkapcsolata, és ha visszagondoltatjuk vele, hogy figyelj, mindig ugyanaz történt, akkor azért az egy erős példa, amit nem tud felülírni, hogy egyszer lehet azt mondani, hogy nem miattam volt, meg még egyszer lehet, de hogy mindenki szembe jön.
Igen.
Tehát, hogy egy idő után ezekből talán fel tudja ismerni. De borzasztó nehéz, mert ezek nagyon, nagyon stabilan megmaradnak ezek a működések. Ugye gyerekkor óta mondjuk, mit tudom én, egy 45 éves nő. Hát 45 éve ebben a szerepben van, szóval borzasztó nehéz ebből kilépni, de hát az egészséges személyiségfejlődés azért arról szól, hogy ő tud változtatni, és hogy egy idő után vállalja a saját dolgai után a felelősséget.
Igen, a felelősségvállalás az feltehetően fontos szó ebben az összefüggésben, bár azt gondolom, hogy mindegyikben. Na, de akkor hogyan is kezdődhet ez el? Tehát te mindenképp valamiféle segítő szakember segítségét gondolod igénybe venni, vagy ez bármilyen önreflexióval megoldható, vagy mi az, ami ebben segíthet?
Hát az, hogy valaki eljusson egy segítő szakemberhez, az már tudatosságot igényel. Uh-huh. Tehát, hogy amíg ő nem látja azt, hogy ez probléma, ő nem fog elmenni segítő szakemberhez, tehát inkább a közvetlen környezete az, aki ebbe jobban bele tud látni, vagy bele tud szólni. Vagy hát segíteni és támogatni tud. Ami nagyon fontos szerintem minden esetben, hogyha valakinek problémája van, hogy ne kritikai oldalról közelítsük meg a másikat, hanem empátiával, hogy tudom, hogy ez neked egy nagyon nehéz helyzet. Én is voltam hasonlóban. Én azt a helyzetet úgy oldottam meg, hogy. Tehát, hogy ne ítélkezzünk, ugye, ahogy az előbb is mondtad, hogy attól, hogy valaki áldozat szerepben él, ez most nem egy negatívum, mert bárkiben lehet, és bármikor ez előjöhet.
Persze.
De hogy érezze azt, aki benne van ebben az áldozat szerepben, hogy tényleg segíteni akar a másik, mert ugye arról is beszéltünk, hogy ezeknek az embereknek alacsony az önértékelésük, azért nem mernek kilépni a fényre, mondjuk ezt így, és nagyon nehezen viselik a kritikát. Tehát, hogy az a kritika valóban építő jellegű legyen, és tele legyen megértéssel. Szoktuk azt is mondani ilyenkor, hogyha mondjuk valakivel van egy konfliktusom, aki egy ilyen helyzetben van, és én próbálok rávilágítani, hogy figyelj, hát folyamatosan másokat hibáztatsz, akkor érdemes azt mondani neki, hogy én téged nagyon szeretlek, csak ebben a helyzetben, ahogy viselkedsz, azzal nem tudok mit kezdeni. Ez egy nagyon fontos dolog.
Igen, ez egy fontos különbség, hiszen nem őt utasítod el.
Igen, és hogy aki áldozat szerepben van, és mondjuk tényleg azt mondjuk, hogy egy gyerek szerepben van, és mondjuk ő abban nőtt föl, hogy rá akkor figyel a környezete, hogyha szenved. Tehát ő a figyelmet így tudja kivívni magának, akkor igazából, és alacsony az önértékelése, akkor, hogyha picit mélyebbre megyünk és tovább megyünk, akkor lehet, hogy ő nem is szereti önmagát. Na most, hogyha én elkezdem kritizálni, és azt mondom, hogy hát te hülye vagy, hát hogy lehet ilyeneket csinálni, akkor megint az lesz, hogy na jó, hát akkor tessék, megint itt van, megint én vagyok a hülye, és akkor bele tud megint ülni ebbe a helyzetbe. És nem arról van szó hozzátartozóként vagy barátként. Tehát én nem azért akarok neki segíteni, mert magam miatt, hanem azért, mert látom, hogy ő szenved. De ahhoz biztosítanom kell róla, hogy én őt szeretem. Tehát, hogy ez tényleg egy segítő szándék.
Ugye a határszabásnál hagytuk abba, és én azt is ígértem, hogy ezzel fogunk visszajönni, de közben elvittem egy kicsit más irányba. Tehát ugye te azt mondtad, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a határainkat meghúzni és kijelölni. Szerintem ez az, amit amúgy élethosszig tanulunk.
Abszolút, és nem csak az áldozat szerepben, vagy a segítő szerepben, vagy bármiben, hanem azért ahhoz, hogy én egy egészséges, tényleg a személyiségem egészséges irányba tudjon fejlődni, ahhoz meg kell húzni a határokat, ezt sokszor félreértik, az önzőség szót szokták itt használni,
igen.
Hogy nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a saját szükségleteimet ki tudjam fejezni, ezekért ki tudjak állni. Azzal sincs baj, hogyha az én környezetem 100%-osan nem ért vele egyet. Tehát, hogy különbözőek vagyunk, inkább az elfogadás irányába lehet menni, hogy figyelj, én eddig tudok menni ezzel a dologgal, tovább nem. Ha ez így jó, jó, ha nem, hát akkor valahogy máshogy kell megoldanunk a dolgot. De hogy akár egy konfliktus helyzetben, akár egy kritikában, azért is fontos az, hogy a határok meglegyenek, mert például, hogyha egy áldozat szerepben lévő emberrel beszélünk, akkor ott ha ő gyerekkorából hozta ezt az áldozat szerepet, és ő abban nőtt bele, hogy őt nem lehet szeretni, vagy nem figyelnek rá csak akkor, hogyha ő áldozat, ő szerepben van, sajnálja magát, és ő úgy érzi, hogy mások bántják, és hogy azért került ebbe az áldozat szerepbe, mert engem mindig bántott mindenki, akkor azért érdemes a határokat meghúzni, mondjuk ennél az embernél, aki áldozat szerepbe érzi magát, mert érdemes azt egy konfliktusban, egy vitában, vagy egy kritikai megfontolásban észrevenni, hogy kiről szól az a történet. Tehát, hogyha azt mondja nekem valaki, hogy hát te tök buta vagy, akkor az nem baj, hogyha nekem van egy egészséges önértékelésem, és erre kell törekedni, és egy olyan határom, amire azt tudom mondani, hogy nézzük csak meg ezt objektíven, kicsit kívülre helyezkedem a konfliktusban, vagy egy ilyen mondatnál, és végignézem, hogy én vajon tényleg buta vagyok? Nem, én nem gondolom azt magamról, hogy buta vagyok, sőt, olyan visszajelzések jönnek, hogy nem vagyok buta, akkor lehet, hogy ez a mondat nem rólam szól. És akkor itt meg lehet húzni azt a határt, hogy itt valószínűleg neki van, mert hogy a másiknak van valami problémája önmagával, és nem rólam szól. Ez az áldozat szerepben nagyon fontos, mert hogyha magamra veszem a többiek terhét is, akkor megint oda lyukadok ki, hogy velem mindenki ki akar szúrni, és mindig engem piszkál mindenki, holott lehet, hogy nem is rólam szól az a mondat, hanem a másikról.
Ez a határ meghúzás szerinted ebben az a fontos, hogy az ember ezt magának belül megcsinálja, vagy adott esetben ki is tegye, mert szerintem amikor önzőnek, meg mondjuk agresszívnak titulálnak, az leginkább azért van, amikor te azt hangosan meghúzod és megmutatod, hogy oké, figyelj, én eddig és ne tovább, viszont erre időnként azért csak szükség van.
Igen, én is azt gondolom, hogy szükség van. Akárhol nézzük, hogyha egy családi működést nézünk, ott is szükség van a határokra. Most képzeljünk el egy családot, ahol mondjuk van egy kamasz gyerek, akinek be van csukva az ajtaja. Vagy velem tegnap történt meg az, hogy ültem a kertben, és van egy szomszédom, aki fogta, megjelent a kertkapuba, egy szót nem szólt, kinyitotta a kertkaput, és bejött. És így azt éreztem, hogy ez az intim szférám, miért jön be? És olyan érdekes volt, hogy nem szóltam neki. Mert annyira lefagytam, tehát annyira elképzelhetetlennek tartom azt, hogy én így valakinek a kertjébe bemenjek.
Anélkül, hogy látod őt ott, és hogy nem jeleznéd, hogy szeretném
befáradni. Igen, és ott ültem, és telefonon beszéltem valakivel, és mondtam, hogy elnézést, de hát, hogy így én jelentkeztem még majdnem, hogy elnézést, de dolgozom, tehát, hogy egy picit később tudunk beszélni erről a problémáról. Mondta, hogy igen, igen, de ez az én bokrom, bejött, ott megszórta valami táppal, és elkezdett hozzám beszélni. És akkor megint elmondtam, hogy elnézést, de dolgozom. Na most az van, hogy kinek hol van az a határ. Valaki ilyenkor már egyből meghúzza a határt, és azt mondja, hogy na, ide többet nem. Van olyan másik típus, aki egy picit esetleg türelmesebb, és én is meghúzom a határt, most elkezdtem bezárni a kertkaput, és a következő ilyen mozdulatánál azt fogom mondani, hogy ne haragudjon. De hogy ez az én kertem, azért van itt egy kerítés. Tehát, hogy az, hogy kinek hol van a határ, és ki mennyire agresszíven kommunikálja ezt, az rendkívül változó, de mindenképpen szükség van rá. Tehát, hogy akár egy ilyen helyzetben vagy, és akkor ne is menjünk tovább, hogyha mondjuk egy beszélgetésről van szó. Amikor azt érzem, hogy a másik elkezd ítélkezni fölöttem. És hogy ez nekem nem esik jól, tehát, hogy mi az, hogy barát, ki az a barát? A barát az engem támogat, vagy nem támogat? Vagy például beszéltünk arról, hogy ugye milyen jó az, amikor őszintén megmondja valaki azt, amit gondol rólam. Na, de nem mindegy, hogy mondja meg. Tehát ugye vannak ezek a kérdések, hogy a legjobb barát az attól a legjobb barát, hogy őszintén a szemembe mondja azt, hogy nem tudom, nem fülöttél és büdös vagy, vagy most mindegy, hogy mit mondunk. De hogy... Azt gondolom egyébként a határól, akár egy ilyen helyzetben, hogy ezt úgy elég érdemesen meghúzni, hogy nem teszek meg a másikkal olyat, amit én sem szeretnék, hogy velem tegyenek.
Igen, az egyébként nagyon láttatja, hogy miről van szó. Szerinted, ugye amikor ez az áldozatszerep van túlsúlyba, és valaki elkezd ezzel foglalkozni, akkor ez kiiktatható? Tehát azok a régi berögződések, meg gondolkodásmód, meg viselkedésmód, meg önmagamról alkotott kép, az megsemmisíthető, vagy csak megmásítható, és esetleg egy egészségesebb irányba eltolható? Egyébként megkérdés, hogy szükség van-e arra, hogy ez teljesen eltűnjön?
Ha most azt válaszolnám erre a kérdésre pszichológusként, hogy nem másítható meg, akkor voltaképpen azt mondanám, hogy nincs értelme a mi munkánknak. Uh-huh. Tehát a pszichoterápia, a pszichológiai tanácsadás, a konzultáció, az mind abban az irányba megy, hogy ezeken a sémákon, ezeken a gondolkodási hibákon, vagy torzult gondolkodáson tudjunk változtatni. Én azt gondolom, hogy az alapja mindig a szubjektív szenvedés. Tehát, hogy az éppen áldozatszerepben lévő ember mennyire szenved. Mert az, hogy én kívülről mit gondolok, az egy dolog. De nekem mindig azt kell figyelembe venni, hogy a másik mennyire szenved. Az egy dolog, hogy én azt mondom, hogy hát én ezt már régen nem tudnám csinálni, az én vagyok. Mindig azt kell néznünk, és azt kell felmérni, és ez a nehéz, hogy fel tudjam mérni azt, hogy a másik, aki ebben a helyzetben van, hogy áll az életével, tud-e haladni, nem tud haladni a szociális kapcsolataira, akár a gazdasági helyzetére, státuszára, milyen hatással van az ő gondolkodása. Valóban borzasztóan nehéz ezeket megváltoztatni, mert nagyon szépen beékelődnek akár 45 év alatt, de nem is kell ehhez annyi. Tehát, hogy képzeljünk el egy rossz szokást, nem kapcsol, vagy fölkapcsolva hagyom mindig a villanyt. És annyit mondok neked, hogy figyelj, egy hétig nézd azt. Döntsd el azt, de akkor itt a változásra való nyitottság benned van, mondjuk te azt mondod, hogy engem zavar az, hogy égve hagyom a villanyt. Rendben van, kezdjünk el ezen dolgozni. Te azt mondod, hogy én szeretnék abban változni, hogy lekapcsoljam a villanyt. Rendben van, hogy tudunk ide eljutni, és akkor vannak különböző módszerek, viselkedéspróbák, hát a pszichológia az erről szól, ugye? És akkor megpróbálod megtanulni azt, hogy lekapcsolod a villanyt, vagy megpróbálod megtanulni azt, hogy minden reggel 7-kor megeszel egy pohár vizet. Vagy hogy megeszel egy almát. Borzasztó nehéz egy pozitív változást előidézni saját magamban, vagy egy negatívat elhagyni. És akkor mi most egyszerű dolgokról beszélünk, villanyfelkapcsolásról és almaevésről. Ezek a gondolkodási hibák, logikai hibák, ezek nagyon mélyen gyökereznek. Tehát az egész életemet így éltem, hogy én mindig azt gondoltam, hogy velem mindenki ki akar szúrni, és igazából ettől, hogy engem mindenki bánt, és én mindig áldozat vagyok, ettől a kontrollt is elvesztem az életem fölött, és igazából a világba vetett hitemet is elvesztem emiatt. Na most ez sajnos nagyon összecseng a depressziónak a diagnózisában van egy ilyen, hogy a világba vetett hitem elvész. Tehát, hogy azt érzem, hogy én nem tudom kontrollálni a körülöttem lévő dolgokat. Tehát ettől ez még nehezebb, mert én hiába jövök és kezdem elmondani, hogy figyelj már, változz ebben meg ebben. Nem fogom elhinni, hogy tudok. Borzasztó nehéz, de vannak rá módszerek. Tehát, hogy mindenképpen érdemes megpróbálni, az egy jó kérdés, amit föltettél, hogy érdemes-e teljesen mondjuk azt, hogy kiírtani. Én azt gondolom, hogy mindig jó az, hogyha az eszünkbe jut, hogy honnan jöttünk.
Jó végszó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és folytatjuk ezt a sorozatot, egy pár hét múlva megyünk tovább. Most pedig megköszönöm neked a közreműködés. Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus volt a vendégem.
Én is köszönöm.